Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Neki köszönhetjük a színes televíziót, így azt is, hogy milliók nézhették, ahogy Neil Armstrong a Holdra lép. Goldmark Péter Károly Budapesten született, de 11 éves korában családja a Tanácsköztársaság bukása, és Trianon után úgy döntött, Bécsbe költöznek. Mérnöki vénája hamar megmutatkozott, mindössze 20 éves volt, amikor megalkotta első találmányát. Egy néhány centis képernyőn sikerült mozgóképet előállítania. Amikor Magyarországon a Magyar Rádió elindulása volt a szenzáció, ő már a televízió tökéletesítésén dolgozott Amerikában. A CBS televíziónál mérnökként talált fel egy olyan módszert, amivel már nem fekete-fehérben kellett nézni a filmeket. A találmánya akármilyen jó is volt, drágának bizonyult, így nem terjedt el akkor széles körben. A NASA felkérte, hogy fejleszen egy módszert, amivel a Földön is láthatják, amint az első ember a Holdra lép. Így az ő nevéhez fűződik a televíziózás történetének legfontosabb közvetítése. A színes televízió atyát Jimmy Carter amerikai elnök is kitüntette, de sokáig nem időzhetett a népszerűségben. 3 héttel később egy autóbalesetben életét vesztette.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Együtt nőtt fel a kereskedelmi televíziózással, minden szerepben kipróbálta magát, végül a sorozatírással talált haza. Nevéhez köthető a legtöbb az elmúlt évtizedben sikeres napi sorozat, amiket ír, rendez és producerel is egyszerre. Tavaly alapította meg egyszemélyes cégét, amivel első munkája az RTL klubon sikeresen futó Keresztanyú. Vendégem Hámori Barbara, a Scripted Productions showrunnere. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvo-nál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Azt mondtad egy interjúban, hogy soha nem vágytál konvencionális életre. A te szempontjaid szerint mi a konvencionális élet?
Azt gondolom, hogy a konvencionális élet az a 8-tól 4-ig tartó élet. Uh-huh. Amit ugye nyilván annak idején gyerekkoromban megtanultunk, hogy a szüleink úgy élték az életüket, hogy 8-tól 4-ig dolgoztak, és fél 5-kor otthon voltak. És azt hiszem, hogy ez az egyik legkorábban megfogalmazott vágyam volt, hogy én ne így csináljam.
De azon mi a baj?
Azt hiszem, a kiszámíthatósága az borzasztóan nyomasztó egy pont után. Legalábbis
nyomasztó?
Számomra. Igen, kifejezetten nyomasztó. Tehát minden, ami kiszámítható egy pont után, nyomasztó számomra. De ez egy valószínűleg egy egyéni bekötődés, vagy fura becsípődés.
De azt hogy kell elképzelni? Mi által, miképp válik ez nyomasztóvá?
Én azt gondolom, ez mindenkinek egyénileg van bekódolva, hogy mi az, ami nyomasztó, és mi az, ami nem. Én egy borzasztóan csapongó gyermek voltam már egész kicsiny koromban, és mindig az új dolgok érdekeltek, és azt gondolom, hogy a ha maradhatunk ennél a hasonlatnál, a 8-tól 4-ig tartó élet, az abban semmi újszerűség nincs egy pont után.
Tehát sematikussá válik?
Én azt
kell,
gondolom,
hogy
igen.
Téged minden nap valami meglepjen?
Igen, és egyébként szerintem ez viszont nem annyira egyéni. Szerintem az embereknek kell minden nap, hogy valami meglepje őket, különben az a szakma, amit én csinálok, az nem lenne annyira népszerű és sikeres.
De azt hogy kell elképzelni, hogy meglep? Tehát az milyes fajta inspiratív energiákhoz vezet a te esetedben?
Alapvetően azt gondolom, hogy a kreativitás, mint olyan, az embernek az egy olyan fajta képessége vagy készsége, ami mindenkinek rendelkezésre áll, viszont az a fajta bátorság, amivel azt gondolom a kreatív emberek rendelkeznek, pont abból születik, hogy a meglepő és új dolgokra képesek meglepő és új válaszokat adni.
Ez mi múlik, hogy valaki tud rá érvényes választ adni? Még van, ismerek ilyen embert, aki lebénul, leblokkol és a rutinhoz nyúl.
Ahogy mondom, szerintem a bátorságon múlik, nagyon sok minden múlik azon, hogy mi az, amit elhiszünk magunkról, és elhiszünk arról, hogy lehet nem konvencionálisan vagy másképp hozzányúlni a körülöttünk lévő világhoz.
Neked mi táplálta vagy táplálja a bátorságot?
Én azt szoktam mesélni, hogy engem gyerekkoromban ugye én kétlaki gyerek voltam, és félig meddig Amerikában, félig meddig Magyarországon nőttem fel, és borzasztóan sok közösségben éltem, mert hogy rengeteg osztályba jártam, amiatt, hogy ide-oda dobáltak a szüleim. Emiatt gyakorlatilag egy olyan fajta dzsungelharcra lettem trenírozva, ami a folyamatos helytállás és a folyamatosan újszerű szituációkban való helytállásra tanított engem meg.
A dzsungelharc az azt jelenti, hogy elnyomtak, vagy elnyomtak volna?
A dzsungelharc az azt jelenti, hogy mész a dzsungelbe, én azt nagyon szeretem ezt a hasonlatot, és nem tudod, hogy mikor, a melyik fa mögül milyen vadállat támad rád.
És ott mik támadtak rád? Vagy minek formájában jött ez a támadás?
Amerikában rám támadt 3,5 éves koromban az, hogy nem tudom a nyelvet, és meg kell tanulnom nagyon-nagyon gyorsan ahhoz, hogy ugyanazt a fajta magabiztosságot, amit korábban a bölcsödében már megszereztem itthon, ugyanazt a pozíciót az adott közösségbe elérjem. Tehát ez borzasztó gyorsan meg kellett tanulnom angolul, és borzasztó gyorsan el kellett hitetnem az akkori 4 éves barátaimmal és csoportársaimmal, hogy nem vagyok teljesen hülye. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve viszont majdnem 1,5-2 évente jöttek ilyen szituációk, amikor nekem megint el kellett hitetnem a környezetemmel, hogy nem vagyok annyira hülye, mint amilyennek gondolnak.
Volt, hogy elbuktál bármilyen tekintetben? Tehát úgy érezted, hogy nem sikerült ilyesfajta kísérleted?
Volt, hogy sokáig tartott, inkább azt mondanám. Akkor engem 6. koromban rájöttek a szüleim, én Budakeszére jártam általános iskolába akkor Magyarországon, és rájöttek a szüleim arra, hogy nem nagyon tudok normálisan írni, olvasni, számolni, mert hogy nem volt túl erős az általános iskola, és akkor ők kitalálták, hogy akkor beraknak engem az akkor azt hiszem 2. legerősebb 8-osztályos gimnáziumba, a Traffordba. Akkor azért volt egy-két kemény évem. Tehát azért emlékszem arra, amikor bekerültem 7. a Traffordba, akkor az én osztálytársaim Dostojevszkijről vitatkoztak, meg a Karamazov testvéreket elemezték, én meg körülbelül talán duzzogva kiolvastam addigra egyszer a Tüskevárat. És hát ott volt egy komoly lemaradásom. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt az, hogy milyen szinten akartam ezt túlkompenzálni, amikor aztán végül magyar nyelvi irodalomból OKTV-be bejutottam a bölcsészkarra. Tehát, hogy voltak azért ennek ilyen túlkapásai, ennek a fura bizonyítási kényszernek gyerekkoromban.
De ebből fakadóan valószínűleg te nagyon nehezen viseled a kudarcot.
Nehezen viselem a kudarcot.
És mindent borúsan lát?
Akkor mindent borúsan látok. Akkor nem nagyon érdemes velem beszélgetni sokáig. Igen?
Igen? Uh-huh. Ilyen kiállhatatlan is vagy?
Nem vagyok kiállhatatlan, csak nagyon magamba fordulok. Akkor előjön az introvertált énem, amit kevesen ismernek, de az van nekem egyébként. És akkor úgy nehéz hozzám nyúlni. Igen.
És akkor úgy behúzod a függőnket, és egymagadba vagy. És nyalogatod a sebeid.
Igen, igen.
És ez meddig tart egy-egy ilyen állapot?
Igazából a mi szakmánk, ugye én televíziós sorozatokat készítek, és a mi szakmánk az egy borzasztóan erős ilyen számfüggésben él, és ezt úgy hívják, hogy nézettség. És gyakorlatilag minden nap megkapjuk a napi drogunkat, a napi dózisunkat, reggel 9 óra 30 perckor érkezik tűpontosan egy Excel táblázat, amiben benne van az, hogy az előző nap hogy szerepelt a műsorunk. Én szoktam mondani, hogy ez rosszabb, mint bármelyik drog, mert hogy iszonyatosan fel tudja az embert rakni, és iszonyatosan lenyomja, hogyha nem jó a szám, és nagyjából mindent meghatároz. És annak ellenére, hogy 25 éve élek ebben a televíziós műfajban, ennek ellenére nem lehet ezt megtanulni, jól kezelni. Én legalábbis a mai napig nem tudom még mindig jól kezelni. A sikert nagyon könnyű. Tehát amikor nagyon jó számokat csinál az ember, akkor borzasztóan hajlamos is arra, hogy elhiggye, hogy mostantól ez mindig így lesz. Egyébként, amikor rossz számokat kap az ember, akkor arra is hajlamos, hogy elhiggye, hogy mostantól minden nagyon rossz lesz, és véget ér az életünk.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy 9 óra 10-kor már összeugrik a gyomrod?
Talán most már nem ennyire vészesen, de azért arra tisztán emlékszem, hogy amikor például az RTL-ben elkezdtük a Drága Örökösöket, ami ezelőtt most már 3 évvel volt, akkor olyan szintű nézettségfüggésben éltem, hogy ilyen komoly exceleket és grafikonokat vezettem saját magamnak, hogy próbáljak valamiféle trendet észrevenni, hogy mikor miért jó, vagy mikor miért rossz. Azért most már ennél picit talán távolabb toltam magamtól ezt a dolgot, egyébként tudatosan is, hogy ne bolonduljak teljesen meg. De való igaz, hogy azért ez az életünknek a része.
De nem jobb úgy élni, hogy az ember nem szolgáltatja ki magát különböző mérőszámok?
De nagyon jó lenne. Majd elmondod nekem, Endre, hogy kell ezt csinálni, jó? És akkor megtanulom tőled.
De te ezt élvezed, amúgy nem csinálnád.
Nem, egyébként nem. Ez egy nagyon kemény világ, azt gondolom, hogy nagyon sok, nem is azt mondom, hogy ellenséggel, de nagyon sok olyan közösséggel, akik nem biztos, hogy mindig drukkerek. És talán az objektív siker az egyetlen olyan, ami nem vehető el senkitől. Minden más szubjektív. Tehát az, hogy most egy műsor tetszik-e valakinek, vagy nem tetszik, olyannak csinálná, vagy nem olyannak, ez mindig egy más típusú szűrő.
De ezt most, bocsánat, úgy mondod, mintha oly sokszor kérdőjelezték volna meg a te korábbi teljesítményedet.
Hát, ez egy érdekes kérdés egyébként, mert ugye látszólag én egy borzasztóan sikeres utat jártam be, illetve valóságosan is egy sikeres utat jártam be, de azért emögött a siker sztori mögött rengeteg olyan nem ismert sztori van, ami azért ennyire nem egyenletesen fényes.
Mondasz egyet?
Most egy picit talán korábbra nyúlnék vissza, akár a Viasat 3-os életembe, amikor én egészen fiatalon, 30 éves koromban programigazgató lettem a Viasat 3 csatornánál, amikor nem is tudtam, hogy mit csinál egy programigazgató, tehát úgy lettem programigazgató, hogy nagyon jól beszéltem angolul, és szerintem ezért vettek fel, és utána mondták, hogy van 2 hónapon megtanulni azt, hogy mit csinál egy programigazgató. És nem tudtam 2 hónap alatt megtanulni, és volt egy nagyon kemény másfél év akkor az életemben, amikor abszolút azt éreztem, hogy én ebben el fogok bukni, hogy én ebben el fogok vérezni.
De a környezet is utalt erre, vagy ez egy belső?
Hát gondolj bele, azért nem most volt, tehát ez írunk 2003-at akkor, amiről én beszélek, tehát még a média világának az ilyen vadkapitalista időszakát éljük. Ráadásul külföldi befektetőkkel körbevéve, londoni központtal, stockholmi központtal, iszonyatos nagy ambíciókkal a befektetők részéről, és ott vagy 30 évesen, hogy akkor most bizonyítani kéne számokkal, és nem biztos, hogy minden sikerül. Például behoztam ugye a Dr. Csernus című műsort, amiben én mélyen hittem, hogy ez egy nagyon izgalmas figura, és egy borzasztóan újszerű dolog. És annak ellenére, hogy ilyen Talk of Town műsor lett, és mindenki beszélt arról, hogy a bevállalja igen vagy nem című műsor az milyen, meg egyáltalán ez a figura, ez kicsoda. Annak ellenére a mérőszámok, vagy a nézőszámok azok egyáltalán nem ezt mutatták, hanem azt mutatták, hogy ez egy bukott műsor. És akkor ugye akkor először megvívni azzal, hogy valójában te hiszel valamiben, megküzdöttél érte, átvitted a londoniakon, akik azt se tudják, ki az a Dr. Csernus. És közben meg az derül ki, hogy nekik lett igazuk. Tehát azért ebben azért nagyon sok ilyen buktató volt, és nagyon sok mélypont.
De ugye ez egy 1,5%-os csatorna volt, és ebből csináltál valószínűleg 3. legnézettebb.
Igen, tehát én 8 évet voltam a Viasatnál, amikor eljöttem onnan, akkor egy 8%-os csatorna volt, igen. Az egy...
Szóval azért voltak ott nem kevés siker is.
Volt, igen.
Attól menet közben nem féltél, hogy elfogy a levegő körülötted, és a külföldiek azt mondják már, mint a tulajdonosok, hogy hát megpróbáltuk.
Elfogyott a levegő körülöttem. Én nem magamtól jöttem el a Viasattal, engem kirúgtak.
Ja, téged kirúgtak?
Engem kirúgtak, persze.
Dacára annak, hogy ennyire ment a szekér?
Igen. Alapvetően az történt, hogy az ifjú koromnak tudható be, azért én egy nagyon vehemens lány voltam, és nagyon vehemens vezető voltam, és nagyon vehemensen küzdöttem mindig az igazomért, vagy amiben mélyen hittem. És azért ez annyira nem passzol egy korporát szellembe. Ők már nem abban gondolkodtak, hogy van itt egy one man show, akit megcsinálja ezt a tévécsatornát, hanem ők azt szerették volna egyébként teljesen logikusan és helyesen, hogy egy olyan menedzsment irányítsa, hogy gyakorlatilag bárki bármikor helyettesíthető legyen ebben a rendszerben.
És ebben már te nem voltál partner, ha jól sejtem.
Én erre nem voltam alkalmas. Tehát én azt gondolom, hogy erre sosem lettem volna alkalmas, és el is értem, azt gondolom, az ottani fejlődésemnek egyébként egy olyan pontját, ami azt gondolom, hogy ugyan nem saját akaratomból jöttem el, de nagyon hálás vagyok nekik, hogy akkor elküldtek. Mert akkor soha nem kapcsolódtam volna vissza oda, ahonnan eredetileg ugyan jöttem, az pedig a kreáció, tehát maga az alkotás.
Azt mondtad, hogy elküldtek, tehát ilyen értelemben te megpróbáltál idomulni ebbe a keretrendszerben valamilyen szinten
Én sose próbáltam.
Nem.
De én nem voltam ilyen szempontból egy nagyon, nagyon hálás munkatárs, vagy beosztott. Tehát, hogyha megkérdezzük az akkori főnökömet, akkor azt gondolom, hogy nem kevés őszhajszálat szereztem neki. Én egy vadlány voltam akkor.
Nem is lennél saját magad beosztottja ilyen értelemben? Tehát a mai...
Ma már igen. Hát a ma már, hát én egy szelíd, fogatlan oroszlán vagyok ahhoz képest, amilyen akkor voltam. Hát azért ezek a kudarcok, amikor az embert egy, a sikerei csúcsán elküldik valahonnan, azt gondolom, hogy ez egy akkora pofon, amiből csak úgy tudsz fölállni, hogy azt mondod, hogy valamit én nem csináltam jól. Tehát, hogy valamit másképp fog kelleni csinálni az életemben.
És akkor mire jutottál? Ilyesfajta önvizsgálat nyomán.
Arra jutottam, hogy nem lehet minden fronton harcolni.
Ja, túl sok frontot nyitottál ott.
Így van. Uh-huh. Nem lehet minden fronton harcolni, és hogy nem biztos, hogy minden harc ér annyit, hogy komoly vérzősebbeket szerezzünk magunkon meg másukon. Tehát,
azt te tudtad, vagy ma már tudod, hogy miért harcoltál ennyiszer és ennyi mindenért? Mert sokszor az ego miatt is harcolunk.
Biztos, hogy benne volt az ego, benne volt az a fajta bizonyítási kényszer, ami egyébként pont a családi kötődésem miatt van, hogy a szüleimnek bebizonyítsam, hogy bár nem lettem rendes értelmiségi, amilyennek ők szántak engem, de azért leteszek valamit az asztalra. Tehát, hogy azért ebben ez valószínűleg sok tényezős ez a dolog.
Akkor azért jól gondoltam, amikor az objektív mérőszámokat említetted, hogy kell valami, ami megfelebbezhetetlen. Innen is fújhat a szél szerintem, hogy azzal nem lehet vitatkozni, amikor az ember azt mondja, hogy az ország legnézettebb műsorát készítem. Arra nem mondhatják azt, hogy ez véleményes.
Így van, igen. És gondolj bele abba, hogy az én két szülőm mind a ketten abszolút tudós emberek, tehát ők a számok nyelvén, a tudomány nyelvén értenek, és mi ebben szocializálódtunk az öcsémmel, hogy létezik az exakt világ, és az exakt világban kell megmérettetnünk.
Az édesapád képest... Hámori József például Széchenyi díjas, és volt kultuszminiszter is.
Így van, és Széchenyi díjas agykutató. Tehát alapvetően igen, ő egy kifejezetten nagyon magas tudású, sajnos idén vesztettük el, nagyon-nagyon-nagyon okos ember volt, és én nagyon sokat tanultam tőle.
Ő például nézte egyik-másik sorozatot?
Nem.
Vagy a viaszaton?
Soha.
Soha? Egyetlen egyszer?
Nem igazán.
Nem. Ez nem mondta, hogy nem esett rosszul.
De nagyon rosszul esett, de hát ez így van, sajnos. Őt ezek nem kötötték le soha, tehát egyáltalán audiovizuális tartalmat is nagyon keveset fogyasztott, mert ő egy borzasztó sokat olvasó ember volt, tehát ő egy klasszikus filosz volt ilyen szempontból, és ezerszer inkább nyúlt a könyveihez, mint a távirányítóhoz. És ha nagy ritkán tévézett, akkor foci meccset nézett, teniszt nézett, és Poirot nézett. Ez volt az a három, amit ő nagy örömmel tudott nézni. Ezen kívül nem nagyon fogyasztott más tartalmat.
Nem is véleményezte azt,
hát miután nem látta, ezért nem nagyon tudta véleményezni. Anyukám már annál inkább, ő borzasztó kritikus a mai napig, és nagyon számít is, mert ő követi a sorozataimat, és ő rögtön kiszúrja, ha valami nem jó, és nem jó irányba megy, vagy unalmas, vagy nem érdekes.
Na mi volt mondjuk az utolsó, amit a keresztanyúval kapcsolatban megjegyzett?
Anyu? Azt mondta, hogy nagyon szarul indult a második évad, szerinte rettenetesen unalmas volt, és már megijedt, hogy én elvesztettem az ihletemet, és kihullott belőlem a kreativitás. De most arra megnyugodott, pont tegnap mondta nekem, hogy most arra megnyugodott, mert végre felpörögtek a szálak, és most nagyon érdekes, és hát csak ezt a Lajos szálat, ezt engedjem el.
És el fogod engedni?
Nem, de hogy fogom.
De olyan értelme megnyugtatott, hogy most már ő is visszaigazolta azt, hogy helyreállt a világrendje a második szériával kapcsolatban is?
Most arra jutottunk el oda, hogy az én anyukám, aki egyébként mondom, egy rákutató, szintén professzor, a Sotén tanít a mai napig, hát én nem vagyok már mai csirkén, 48 éves vagyok, és azt hiszem, hogy most van először az, hogy az én anyukám elismeri azt, amit én csinálok. Azért ez, ehhez kellett. Én azt gondolom, hogy igen.
És szerinted ezt mivel érted el? Ez a keresztanyú?
Ez a keresztanyú, meg a drága örökösök, igen. Ez tetszett neki, igen.
És a korábbiakhoz mit szólt mondjuk? Viaszathoz, akár a korábbi sorozatokhoz?
A Viaszatot nem igazán tudta értelmezni, mert ugye ott ugye teljesen más minőségben voltam, tehát nem közvetlen műsorgyártóként, hanem ugye megrendelői státuszban. Ott nem igazán értették ők, hogy mit is csinálok. Pontosan azt látták, hogy repkedek megállás nélkül Londonba, meg külföldre, meg állandóan dolgozom, de mit azt
nem? Mondták, hogy kicsi lányom, miért nem választasz egy olyan szakmát, amit mi úgy be tudunk látni, el tudunk fogadni, és sokra tartunk?
Hát ezt próbálták mondani, de még sokkal korábban, ugye 14 évesen engem beirattak egy speciális biológia tagozatos osztályba, a Traffordba, hogy mondván, hogy majd viszem tovább ezt a orvos kutató vonala, tehát ez aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez nem fog nekem menni, amikor a állatorvosi szertárba bekerültem, és gyakorlatilag az összes bocsáskát szabadjára engedtem, mert hogy annyira frászt kaptam az állatoktól, vagy legalábbis a bocsáskáktól mindenképpen, akkor kiderült, hogy valószínűleg nem ez lesz az irány, ami nekem kelleni fog. Viszont rengeteget olvastam, ugye én végigolvastam gyakorlatilag a gimnáziumnak az összes óráját, és sem másra nem foglalkoztam, mint az irodalommal. Úgyhogy nem is nagyon volt utána már kérdés. Azzal elégedettek voltak, hogy elmentem magyar nyelv és irodalom szakra, mert ez egy ilyen filóz dolog, hát bölcsész, de hát legalább egy komoly dolog. Amikor beiratkoztam a médiára, azt már picit úgy nehezményezték, hogy ez mi lesz ebből. Hozzáteszem, hogy amikor én a média szakra jelentkeztem, az első média szakos csoport volt, akkor fogalmam nem volt még, hogy mit is akarok a médián belül, és akkor még voltak tévében mondók, képzeld el. Az utolsó pár évében volt a tévében mondó korszakának, és akkor volt nekem egy ilyen gyerekkori álmom, hogy én olyan akarok lenni, mint a Kerti Zsuzsa, meg a Kudlik Júlia, és akkor én is majd tévében mondó akarok lenni.
De szerepeltél te a tévében, az ismeretlen ismerős az 50 részt ért meg, ugye?
Igen.
Tehát az elég hosszú sorozat volt.
Igen. Volt egy nagyon rövid képernyős korszakom, szép volt, jó volt, elég is volt.
Az nem a te műfajod?
De szerintem igen, de megosztó riporter voltam.
Milyen értelemben? Miért?
Én nem tudom, szerintem alapvetően a személyiségem megosztó, tehát engem vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon nem szeretnek, ez azért most arra kiderült.
A mai napig így van?
Én szerintem igen.
Munkakörnyezetben és vezetőként?
Nem, azt hiszem vezetőként szeretnek az emberek. Talán mostanra azért van egy olyan, nem is tudom, hírem, ami rácáfol arra, hogy korábban ugye azt gondolták, hogy egy ilyen vérmes, nagyon kemény, nagyon határozott, kőkemény állatcsaj, akinek nem lehet ellent mondani, és akkor volt ez a hírem, ami így hömpölygött, mint egy ilyen lavina. És
azért ez nem volt légből kapott.
Nem volt valószínűleg légből kapott, kicsit túlzó volt, de valójában mindig az lett a benyomás, amikor elkezdett valaki velem dolgozni, hogy jé, ez nem is akkora állat, ez nem is akkora rohadék, ez nem is szemét, tök korrekt, tök jól lehet vele együtt dolgozni. Én azt gondolom, ez a nagyon-nagyon direkt kommunikáció, amivel én élek, az Magyarországon egy picit ismeretlen volt, vagy ismeretlen a mai napig.
Hogy nem kertesz?
Igen, így nagyon direkt és nagyon nyílt ez a kommunikáció, ami sokszor bántónak hathat.
Mondasz egy példát, amiről például tudod, hogy lehet, hogy valaki megsértődött azért, mert nagyon offenzív volt, és nagyon keresetlen a szó, jó értelmében is akár.
A viaszhatos példához, ha visszakanyarodnék, nekem egyébként az utolsó csepp a pohárban, mi miatt én tudom, hogy engem kirúgtak, az volt, hogy az akkori marketing igazgató, aki egyébként nem egy közepes tehetségű fiú volt, hozott egy ötletet egy bizonyos kampányra, amiről nyilvánvalóan látszódott, hogy ez nem egy jó kampányterv. És ilyenkor ma már megtanultam, hogy ez nem ennyire direktbe kommunikáljuk, de azért akkoriban azt mondtam, hogy ez szar. Ez szar, ez nem jó, ezt meg fog bukni, hogyha ezzel fogunk kommunikálni. És azt tudom, hogy ez nyilvánvalóan például megbántotta az akkor éppen újonnan érkező marketinges vezetőt, aki nyilván ettől megsemmisült, és ez nem volt egy szerencsés kommunikáció. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor rosszul csomagoltam annak idején be azt, amit én akarok mondani.
Ez már ma nagyon másképp néz ki, ugye?
Onnantól kezdve, hogy valaki megtalálja a saját útját, és a helyére kerül, onnantól kezdve rengeteg olyan turbulencia, ami egyébként pont stílusbeli durvasság, vagy rossz megfogalmazás, az egészen egyszerűen eltűnik, mert a figyelem máshol van. A figyelem nem ott van már, hogy te rólad mit gondolnak, hanem a figyelem azon van, hogy csinálj jót.
Ezt hova teszed, melyik periódusra, amikor ez a fajta megérkezés megtörtént?
Abszolút onnantól datálom, amikor én elkezdtem a fikciós sorozatokkal foglalkozni. Tehát azt a típusú szenvedélyt, amit a fikciós sorozatok nekem ma jelentenek, és az első perctől kezdve jelentettek, az olyan szinten átvette ennek a médiapolitizálásnak, ami azért a korábbi életemnek a része volt, az energiáit, és elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, hogy írás, rendezés, alkotás, vágás, tehát hogy egy teljesen más típusú alkotás és kreatív munka, hogy átcsoportosultak teljesen az energiáim.
De milyen fajta örömet okoz például ez, mint korábban a non-fiction?
Elképesztően más. Tehát olyan, mintha tényleg megérkeznél oda, ahova mindig is vágytál. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa, de így van. Tehát nekem a televíziózás egyébként abszolút mindig is egy szerelem volt, és kipróbáltam azt gondolom minden műfaját. Tehát ismerem a Vetélkedőktől kezdve a Reality-nát, a nagy event show-t is csináltam, tehát sok mindent csináltam, de az, hogy történeteket meséljek el, ami egyébként nekem gyerekkorom óta a szenvedélyem, az egy egészen más minőséget hozott az életembe.
Emlékszel is arra a pillanatra, amikor ez a fejedben összeállt egy ilyen egészé, hogy aha?
Igen, emlékszem, a korhatáros szerelem kapcsán csináltuk az első pilotot, és ugye az egy adaptáció volt, és én nem szerettem nagyon minden könyvét, tehát nem tetszett nekem, és azt is gondoltam, hogy az új-zélandi alaptörténet az nem mindig fekszik azért a magyar valóságra, másképp működnek a kapcsolatok, másképp látják a férfiak a nőket, tehát hogy azért ez egy más világ, és amikor a TV2 akkor megengedte, hogy belenyúljunk ebbe, és elkezdtem valóban dolgozni a könyvekkel, ott volt nekem egy ilyen aha élményem, hogy én ezzel komolyan akarok foglalkozni, és hogy visszakanyarodni oda, amit egyébként tanultam, csak sose vettem komolyan. Mert ugye én a magyar nyelv és irodalom szak mellett én a creative writingot tanultam New Yorkban, csak akkoriban a 90-es évek végén ez annyira kilátástalannak tűnt, hogy valaha az ember filmírásból egy forintot is keressen, mert hogy nem volt az iparág jelen. Ugye volt egy-két, tehát ugye az egy nagyon-nagyon szomorú korszaka volt a magyar filmezésnek, és amikor visszataláltam ahhoz, hogy írni, és a saját frontális lebenyemben lezajló történeteket elmesélni, az egy fantasztikus élmény.
Nem onnan fúj a szél, aztán nem akarom én ezt kényszeresen belemagyarázni, de hogy ez szerencsésen összeért azzal is, hogy édesanyát például elkezdett ilyen értelemben dicsérni. Az ember, amikor egy ilyen hosszú erőkifejtés után hirtelenjében azzal találkozik, hogy aki számára nagyon fontos, megnyugszik, és azt mondja, hogy ez rendben van, talán el is enged egy csomó görcsöt, akarnokságot, erőt.
Hát ezen nem gondolkodtam még, hogy az anyuának ehhez köze lenne, de majd végig gondolom.
Hát csak hogy azt mondtad, hogy például a drága örökösök esetén már ő nagyon megnyugodott és elkezdett dicsérni. Addig ugyan nem, mondtad te. És azért olyan nagy különbség a korhatáros szerelem és a drága örökösök közt nem tért el. Hát volt pár...
Sőt, hát ez a korhatáros szerelem, ez egy heti sorozat volt, egészen más kiműveltséggel és egészen más, tehát azzal sokkal többet kellett nyilván dolgozni, és sokkal aprólékosabb munka volt. Egy napi sorozatnál azért ezt a fajta mívességet, ezt az ember nem, sajnos nem engedheti meg magának.
De időben sem, szerintem
nem tudom, időben nem engedheted persze. Meg, tehát amikor naponta 2-3 könyvet kell revizionálnod, akkor nem fogsz tudni.
De nem is volt nagy eltérés, aki egy sorozatgyártása között emlékeim szerint. Tehát az egy időre
tettek. Sőt, összeértek.
Össze is ért. Igen. De nem akarom ezt belemagyarázni, lehet, hogy csak olyan nagyon szerencsés konstellációnak tűnik, ahogy így ezt most felvázoltad.
Illetve azt gondolom, hogy az, hogy nekem a másik nagy ilyen hazatalálás az, amikor elhittem magamról végre azt, amit már nagyon sok barátom és a testvérem sokat mondott nekem, hogy merjek önálló lenni, és nem mindig másoknak dolgozzak. És ugye tavaly előtt nyáron megfogalmazódott bennem, akkor a drága örökösöknek forgattuk még a utolsó évadát, hogy ha most nem lépek a saját utamra, akkor nem fogok soha. Ami egy nagyon bátor dolog volt, azt gondolom, mert nem tudtuk, hogy hova lépek, hogy most a világűrbe lépek ki, vagy sehova se, vagy lesz valami, vagy nem lesz.
Ilyenkor mibe bízik az ember? Az eddigi tapasztalataiba, a szerencséjébe, saját magába, kapcsolataiba?
Alapvetően azért sok minden benne van egy ilyen döntésben. Akkor voltam 47 éves, hogy még a szakmámban vagy a karrieremben mondjuk van még egy 15-20 aktív év, vagy ki tudja már, ugye, mint tisztúdot elnézve, akár több is, de hogy nyilvánvalóan azt láttam, hogy ennek most van itt a történelmi pillanata, és hogy akkor már abban bíztam, hogy vannak bennem olyan történetek, amik egyedivé tesznek engem, vagy amiktől én pótolhatatlan vagyok az adott szegmensben.
Nem féltél?
De.
Meddig?
De azért ne felejtsd el, Endre, én azért nagyon hamar és gyorsan váltottam az életembe, tehát a szakmai életemben ugyanúgy, mint a magánéletemben, tehát nekem 3 gyerekem van, 3 apukától, és mind a 3, tehát mindegyik döntést én hoztam meg, tehát én a változástól azt gondolom, hogy sosem féltem. És ez a munkámra is igaz, hogy merek lépni, vagy nem félek a jövőtől, vagy az új dolgoktól.
Tehát te az a típus vagy, aki nem a legrosszabb forgatókönyvet látod magad előtt egy-egy váltás esetén. Válásnál is van olyan, hogy az ember azt mondja, hogy te jó Isten, mi lesz velem?
Figyelj, én eléggé szorgalmas lány vagyok, azt gondolom, hogy ez sok erőt ad, tehát hogy tudok dolgozni sokat. Igen, sokan kérdezik is tőlem, hogy ufó vagyok-e, meg hogy alszom-e, meg mikor alszom. Tehát, hogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy munkabírásom, van egy nagyon nagy teherbírásom. És abban viszont már mostanra elég biztosan bíztam, hogy ötleteim is vannak. Tehát, hogy ez a kettő dolog, ez talán elég ahhoz, hogy az ember elkezdjen egy saját lábon állást.
Azt mondod, hogy nagy a munkabírásod, az mit jelent? Mondjuk napi, olyan keményebb nap, te hány órát dolgozol?
Endre, én állandóan dolgozom. Őszinte leszek veled. Ez most egy olyan része az életemnek, hogy én 7 napból 7-et dolgozom. És vagy rendezek, vagy írok, vagy az összes többi üzleti ügyemet intézem, de ez nagyjából fel is van osztva, tehát olyan heti 2-3-at rendezek, akkor egész nap rendezek, heti 2-3 napot írok, és amikor van egy napom, akkor pedig a cégemnek az ügyeit viszem.
Tehát, ezt gondolom saját döntés, nem?
Ez most, én azt gondolom, hogy mindenkinek azt mondom, hogy ez most a vetés ideje.
És hány év múlva van az aratás?
Vannak már most is aratások azért, tehát azért vannak olyan eredményeink, amire én büszke vagyok. Az, hogy én mikor mondom azt, hogy most akkor hátradőlünk, és akkor most elmegyünk egy hosszabb világ körüli útra, amit már nagyon régóta tervezek, és nem tudom, mikor fog megvalósulni, ezt nem tudom. A mi szakmánkban az egyetlen komoly veszély az a kiégés. Tehát az az egy dolog van, amivel nagyon óvatosnak kell lenni, hogy amíg pörgeted ezt a dolgot, és ugye visz előre ez a fajta adrenalin, ami nap mint nap lök, hogy megyek forgatni a Keresztanyúban, megyek forgatni a Margaretbe, írom az új Margaretet, új sorozatot.
Az új sorozat, amit még nem láthattak a nézők.
Így van, új sorozat, terveken dolgozunk, stb. Tehát minden nap be van borzasztóan táblázva. Az elképesztő módon azért égeti az embernek az agyát, és épp égeti az embernek a lelkét, és én azt látom egyedüli veszélyforrásnak, hogy nagyon kevés az input, és borzasztó sok az output jelenleg az én életemben. Nyilvánvalóan az a célom hosszú távon, hogy ne a mennyiség, hanem inkább a minőség, az inkább a kevesebb, de minőségi tartalomgyártás fele mozduljak majd el, illetve egy olyan stábot kialakítani magam mellett, akik képesek átvenni tőlem rengeteg olyan részfolyamatot vagy folyamatot, ami után aztán én más és új dolgokkal tudok foglalkozni. Úgyhogy azért szépen próbálom, attól, hogy 2 napi sorozatot gyártunk most per pillanat, rá is voltam erre kényszerítve, hogy hátrébb húzódjak.
Könnyen ment?
Nem ment könnyen, mert nyilván az ember fogja a fejét, hogy mi az a folyamat, amiből kiszállhatok, mi az, ami nem. Én most azt látom, hogy majd, hogy nem minden folyamatot át tudok adni, kivéve a sztori írást. A történetírás az egyetlen, amit nem tudok kiadni a kezemből.
Valószínűleg azt élvezed a legjobban, nem?
Nem élvezem már mindig, Endre. Nehogy azt idő, amikor hazamegyek egy forgatás után, és meg kell írnom még 2 epizód sztorirácsot, azt állatira élvezem. Nem élvezem, csak egyszerűen van egy olyan képességem, vagy ha mondhatom azt, hogy talán az egyetlen igazi tehetségem, hogy nekem a történeteknek a kitalálása az egy picit olyan, hogy én bennem, ezek bennem vannak, és csak leírom a történetet, ami megszületik a fejemben nagyon-nagyon gyorsan. Tehát ez egy képesség, én tudom, és ez nem mindenkinek van, és azért vagyok ennyire gyors és hatékony, mert hogy én nekem ezeket a történeteket le kell csak írnom.
De tud az ember határidőre találkozni a múzsával?
Sőt, a határidő kifejezetten ambicionálja a múzsákat arra, hogy jöjjenek. És én azért, én nagyon szeretem a határidő legvégéig kitolni a dolgokat, mindig.
És akkor jönnek a legjobban?
Igen, és mindig kitolom a legeslegvégéig. Tehát mondjuk megkérdezem a stábomat, az irodaszobát, hogy mikorra kell nektek a rázs, és azt mondják, hogy szerda reggel 8-kor kezdenék, akkor én biztos, hogy kedd este 7 előtt nem kezdek neki. Biztos, hogy nem.
Egy ilyen meglehetősen érdekvezérelt anyagias piacon, ahol ti és te mozogsz, azért farkas törvények uralkodnak. Neked sokszor kellett producerként, vezetőként helytállnod, vetétársakkal szemben összecsapnod, önérdekérvényesítőnek lenni, hogy te egymagadban most tudj egy ilyen céget vezetni? Azt gondolnál, mert azért a média nem a simogatásokról szól ezen a szinten.
Őszinte leszek veled, nekem alapvetően egy megrendelőm van, legfőképpen is az RTL Klub, akivel korrekt és nagyon-nagyon jó viszonyunk van, és én ezt a típusú könyöklős dolgot nem éltem meg. Tehát én kaptam egy bizalmat tőlük a Keresztanyúra, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon jó együttműködésünk. Én ezt nem élem meg a mindennapokban így.
Korábban sem volt ilyen? Amikor még mondjuk nem alakult ki pár évvel ezelőtt ez a fajta nagyon termő volt a magyar sorozatgyártásnak. Azért ott ki kellett derüljön, hogy ki az, aki marad.
A nap végén szerintem mindig az eredmények számítanak, és mindig a content is the king, az a jelszó. Tehát, hogyha jó tartalmat viszel, azt gondolom, az mindent felülír. És én próbáltam azért az elmúlt 5-6 évben csak erre fókuszálni. Csak is kizárólag arra fókuszálni, hogy az adott pénzügyi keretekből a legjobbat ki tudjuk hozni. Tehát nálam ez az abszolút motto.
Ha már a pénzügyeket említed, neked mondjuk 100%-ból hány százalékba kell üzletasszonynak lenned? És nagyon jó üzletasszonynak lenni.
15-20 maximum.
Az nagyon kevés, többet mondtam volna.
Nem.
Ezt tudatosan csökkented?
Igen, borzasztóan utálom. Egyre jobban tudom, na például ez az üzleti része, vagy gazdasági része, nagyon szépen föl tudtam építeni egy olyan háttérországot, ahol a jogászok, a pénzügyesek, az irodai háttérmunka az borzasztóan stabil, és fantasztikus emberekkel dolgozom ott együtt, akikre ezt nagyon-nagyon szépen is talán ő rájuk delegáltam ezt legkorábban.
Ugye ennek a műsornak az a cím, hogy felforgatók. Azt szerinted ki lehet jelenteni, hogy mondjuk a magyar sorozatgyártást te vagy ti felforgattátok?
A magyar sorozatgyártást szerintem az RTL Klub forgatta fel azzal, hogy gyakorlatilag hit benne, és pénzt adott olyan ötletekre, amilyenek most képernyőn vannak. Mi azon szerencsések közé tartozunk, akikben bíztak, és csinálhattunk dolgokat. Én azt gondolom, hogy itt a kockázatvállalás az mindig a tévécsatornánál van. És a döntés mindig a tévécsatornánál van, és nagy képűség lenne bárkinek a gyártói részről azt mondani, hogy ők forgatták fel. Mi megpróbáltuk, akik jelenleg a piacon vagyunk, szerintem a tudásunk legjobbát beleadni abba, hogy az ő kockázatuk az minél kisebb legyen.
Látod is már körülbelül 5-10 évre előre, hogy fog folytatódni mindez Magyarországon, vagy akár csak az RTL-en?
Hát látunk ilyen világtrendeket, ami nyilván arról szól, hogy már nem csak lineáris tévére gyártunk, hanem non-lineáris, tehát streaming szolgáltatók elindulnak, akár magyar kezdeményezések is. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény az ilyen típusú tartalmakra, azt látjuk, hogy gyakorlatilag amíg régen nagy regényeket olvastak, addig ma tévésorozatokat néznek az emberek, arról beszélnek, ugye most éppen nagy őrület a Squid Game, ami nyilván egy csomó beszélgetés tárgya. Tehát én azt gondolom, hogy ma a tévésorozatok, vagy a sorozatok világa az egy megkerülhetetlen kulturális referencia, ami egyébként segíti az embereket az egymáshoz való kommunikációban is.
Hát akkor ehhez kívánom azt, hogy segítsd az embereket mindenhez hozzá, de legyen idő azért a világ körüli útra és a következő években.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nem túlzás állítani, hogy Hámori Barbara a mai magyar televíziózás egyik úttörője. Munkabírása és víziói példát mutathatnak a feltörekvő generációnak. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot a megteremtése érdekében.
Ez egy Beaton podcast.